most itt vagyunk a mai üzenetben, ezzel az üzenettel zárjuk le a láncok sorozatot, és csak átnézni, hogy mi is volt eddig. Az első héten beszéltünk a körülmények láncáról, ha emlékeztek, ez Pál a börtönben, Pál és Silás a börtönben. Aztán a második héten az volt a közös istentisztelet, ez a falak és akadályoknak a lánca, hogy ne állj meg hatnál. Emlékeztek, a Józsué a sereggel a fal körül sétáltak. Aztán harmadik hét az anyák napja volt, ez a tökéletességre való törekvés lánca, a perfekcionizmus lánca volt. És a múlt héten pedig a kételyek lánca, hogy nehéz elhinnem, hogy Isten szeret engem. És a mai alkalommal a bizonytalanság láncáról szeretnék beszélni. És ezért a címe az az, hogy nem tudok teljesen megbízni Istenben. Oké, tehát a bizonytalanság lánca. Ez az a lánca, amivel azt gondolom, hogy valaki jobban, valaki kevésbé, de mindannyian küzdünk. Mindannyian küzdünk bizonytalansággal. És ez a gondolat van bennünk, ami igazából láncra ver minket, hogy nem tudom, hogy meg tudok-e bízni Istenben az életem minden területén. Tehát nem tudom, hogy meg tudok-e bízni Istenben az életem minden területén. És hányan vagytok szkeptikus emberek? Kezeket fel, akik szkeptikusok. Szkeptikusok. Tehát nem bíztok emberekben, vagy nehezen bíztok emberekben. Szkeptikus. Kétet. Ja, jó páran. Legalább a fele csapat föltette a kezét. De igazából, elárulok nektek egy titkot. Az igazán szkeptikus emberek ilyenkor nem emelik fel a kezüket. Mert, de most nem azt mondom, hogy aki nem emelt, az mind szkeptikus, csak mert az olyan, hogy most miért is akarja, hogy felemeljem a kezemet? Most mit akar ebből kihozni? Kicsit úgy beüt a bizalmatlanság. Most akkor mire rakom én fel a kezemet? Ja, úgyhogy... Na, de mikor... Tehát mikor rendül meg valakinek a bizalma? Akkor, amikor mondjuk becsapják, nem? Vagy átverik, vagy kihasználják, és kiderül, és... Tehát mit tudom én, most egy nagyon béna példa, de a telesopos reklámok egy párszor jó behúztak a csőbe. Megvettem a terméket, egy hétre rá fele annyira láttam a metróáruházba, két hétre rá elromlott, külön tortúra, hogy aztán visszacseréld, vagy mit tudom én. Tehát borzasztóak ezek a dolgok, és az ember csak mérges lesz, csalódott lesz, és egy idő után immunis az ilyen dolgokra, bizalmatlanná válik. Vagy rengeteg emberrel találkoztam már így, akik nagyon akartak velem találkozni azzal a telefonüzettel, hogy hú, Balukám, találkozzunk-e, ebédeink együtt, kávézunk együtt, baromi jó lehetőség van, baromi jó lehetőség, egy csomó pénzt lehet keresni, csak üljünk le, azt beszélj, elmondom neked az egészet. És akkor egy párszor adtam erre esélyt, és tudod, és mindig rájöttem, hogy ez egy baromi nagy lehetőség a másiknak, hogy kiszedje a zsebemből a pénzt. Úgyhogy többet már ez sem. Tehát az ember bizalmatlanná válik. Vagy mit tudom én, amikor autót vezetsz. Vagy nem te vezetsz autót. De szoktál, de valaki más vezet autót. És akkor mindig, ne arra mennyi. Ne úgy. Most miért kell ennyire húzatni a motort? Most fékezzél már hamarabb, vagy később. És bizalmatlan vagy, ha nem te vezetsz. Hogyha te vezetsz, és beleszólnak, akkor meg a járdán köt ki az utastársát egy 5 perc után, hogyha túl sokat szól bele, ugye? Tehát, hogy az emberek, tehát nehéz megbízni. És mivel nehéz megbízni az emberekben, ezért nehéz megbízni Istenben is. Sok helyzetben. Úgyhogy, és értem én, azt mondod, hogy de bízunk Istenbe. Igen, végül is bízunk mi. Néhány dolgot illetően. Ugye? Tehát, néhány dolgot illetően nagyon is bízunk Istenben. Tehát például az üdvösségünket illetően. Nagyon elszántak vagyunk, tudjuk, hogy van örökkévalóság, menny, pokol, és én mennyben leszek, mert elfogadtam Jézust megváltómnak, úgyhogy biztos vagyok benne. De vannak dolgok, amikben meg nem tudunk megbízni. Vagy nagyon nehéz. Például anyukák, a gyerekeket illetően. Nehéz megbíznotok Istenben, a gyereket illetően. Tudod, hogy mi lesz vele, hogy lesz vele. És nehéz, nem? Nehéz bízni Istenben. Tehát komoly kihívás a gyerek. Ugye, anyukák? Komoly kihívás. Rengeteg kérdés, bizonytalanság, félelem. Mert hogy érzelmileg kapcsolódtok hozzájuk, és ez természetes. De nehéz bízni. Férfiak. Money, 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 money. Pénzügyek. Pénzügyek. Férfiaknak nagyon nehéz a pénzügyekben bízni Istenben. Nagyon nehéz. Ja. Egyedülállók. Kapcsolatok. Ugye? Egyedülállóknak nagyon nehéz bízni Istenben a kapcsolatokat illetően, hogy kivel járjanak, kivel, tudod. És nem szívózásként mondom, de általában lányok kötnek kompromisszumot ezen a területen. És elmondom miért. Mert baromi nehéz Krisztus követő férfit találni. És meg... Mi volt ez a nagy sóhajtás? De hogy tényleg, tehát meg tudom érteni. Ja, de hogy... Ja. És azt mondják, hogy de ő legalább olyan cuki. És könnyebben teszem őt hívővé, de ha van egy nem cuki hívő srác, azt nehéz cukivá tenni, tudod. És akkor inkább abban reménykednek, hogy van egy cuki fiú, és akkor talán majd hívő lesz. Na, de nehéz megbízni Istenben. Viszont Istennek nincs szüksége arra, hogy kompromisszumot kössünk, és ezzel mi őt segítsük. Mert sokszor ezt gondoljuk, hogy a kompromisszummal majd segítjük Isten munkáját. Előrébb lép. Én is előrébb lépek, és akkor majd Isten is. De Isten sosem volt olyan helyzetben, hogy neki szüksége lenne segítségre. Azáltal, hogy kompromisszumokat kötünk. Ja, úgyhogy nehéz megbízni Istenben. Tényleg nehéz. És van még rengeteg terület, ahol tanulnunk kell bízni. És az imám, és a vágyam az az, hogy személyesen is, a saját életemben, és számotokra is, hogy, tehát, hogy Isten nem azt akarja, hogy csak néhány dologban bízzunk ő benne, hanem azt akarja, hogy minden területen az életünkben. Minden területen. Tehát teljesen. Ne csak darabkákat adjunk az életünkből. Ne csak egy ilyen szeletet az életünkből. Egyszer valamelyik üzenetre hoztam be ilyen kempingtányért, ahol el vannak választva így. Ide kell a húst rakni, oda a zöldséget, amoda meg a mit tudom én mit, és hogy nehogy érintkezzenek a kaják egymásra, és sokszor így éljük az életünket, hogy kis szeletekbe. El van szeletelve a magánéletünk, a gyülekezeti élettől, mikor nem lát senki élettől, ugye, és külön kis elfalazott szeletei vannak az életünknek. De nem, Isten az egészet akarja. Ő az egészet adta, értünk, úgyhogy ő az egészet akarja tőlünk. Ott akar lenni az egészbe benne. Úgyhogy adjuk át teljesen. És ez az imám, hogy adjuk át, merjünk bízni Istenben. Ne csak néhány dolgot illetően, hanem mindent illetően. És amíg nem bízunk meg benne teljesen, addig nem lesz teljes az életünk. Nem lesz teljes az életünk. Ja. Úgyhogy ha azt érzed, hogy nem teljes az életed, akkor majdnem a nyakamat tenném rá, hogy bizalom probléma van. Hogy van egy része az életednek, ahol úgy döntöttél, hogy ezen a területen nem fog bízni Istenben. És persze ott a lehetőség, hogy bíz. Ja, úgyhogy nehéz bízni, és én is küzdök vele. Tényleg küzdök vele. Ugyanúgy, mint bármelyik őtök. Ja. Úgyhogy most megcélozzuk, megtorpedozzuk a két leggyakoribb okot, ami miatt nehéz megbíznunk Istenben, jó? Úgyhogy az első okról beszélnénk. Az első ok, amiért nehéz bízni Istenben, az életünknek a tempója. Az életünk tempója. Oké? Tehát ez az első ok, amiért nehéz Istenben bíznunk. És ahhoz, hogy ezt jól lássuk és megértsük, Lukács 24-hez fogunk lapozni, és egy jó hosszú részt átolvasunk, nagyon aprólékosan, ahogy szoktuk, Tehát nem olvasok végig verseket, mindig megállunk 3-4 szó után, de oké, de egy kis háttér hozzá. Oké, tehát Lukács 24, ez az utolsó fejezete a Lukács evangéliumának. Ebben az időszakban, amikor ez játszódik, de igen, több ezer követője volt már Jézusnak. És mondhatjuk azt, hogy egy celeb volt. Híres volt. Ismerték őt, követték őt. Ha valaki gyógyulni akart, akkor már ment utána. Ha valaki kaját akart, ment utána, mert látták és tudták, hogy mire képes és mit tud csinálni. Nem feltétlenül, mint Isten követték őt, hanem amiatt, amit ő tud nyújtani. És sokszor látjuk azt, hogy Jézus elbújt előlük, vagy azt mondta, hogy jó, most ti maradjatok itt, tanítványok, én meg elmegyek valahová, máshová. És sokszor elbújt előlük. És az emberekben az a reménység volt abban az időszakban, hogy Jézus majd egy jó politikai vezető lesz. És majd ez ki is fog derülni a szövegből, de ha olvastad már az evangéliumokat, akkor leszűrhetted ezt a reménységet a részükről, hogy azt hitték, hogy majd Jézus jön, és megmenti őket a rómaiaktól. Oké, Jeruzsálemben vagyunk éppen, és mi történt Jézussal itt ezekben az előtte lévő pár napban? Örömmel fogadták Jeruzsálemben, de aztán rosszra fordult a dolog, elkapták, megverték, megkínozták, hamisan vádolták, kigúnyolták, leköpdösték, megölték Jézust. Oké, aztán sírba fektették. Oké, ennyi. Ennyi volt? Nem volt ennyi. Mert vasárnap reggel az asszonyok kimentek a sírhoz. Kimentek. Az asszonyok mentek. Az asszonyok mentek ki a sírhoz. És hálás vagyok az asszonyokért. Hálás vagyok nagyon a nőkért. Tényleg. Sokszor kérdezik, mit gondolsz a nőkről a szolgálatban? Hát, mit gondolnék? Sokat. Benne kell legyenek. Muszáj, benne legyenek a szolgálatban. Tehát nálunk vannak vezetők, szolgálatvezetők, akik nők. És ez abszolút nem probléma számomra. Tudod, lehet, hogy valaki fölteszi a kérdést, hogy biztos, hogy ők képesek rá? Abszolút. Figyelj, ha nem lettek volna nők, akkor nem is tudtunk volna arról, hogy Jézus feltámadt. Oké, mert hol voltak a férfiak? Valahol bujkáltak, nem mertek kimenni vasárnap reggel sehová, bujkáltak, és a nők vették a bátorságot, és mentek, és nézték, és hallották Jézustól a hírt, és vitték a fiúknak, hogy na jó van gyerekek, most már ki kéne menni a sírhoz, mert mi találkoztunk Jézussal. Tudod? A fiúk megmentek. Tehát itt is a tanítványok azt látjuk, hogy kételkedtek. Tehát bizalmatlanság volt. Aztán persze kiment Péter is, meg János is, de azt látjuk, hogy ők is ott csak csekkolgatták a sírt, és aztán sikerült azért. Isten valami munkát végzett a szívükben. De ott volt bennük a bizonytalanság. És egyébként, akkor azt mondjuk, hogy tanítványok, sokszor a 12-es számít az eszünkben, mint hogyha 12-en lettek volna. De van olyan rész, ahol azt mondja, hogy 70 tanítványt küldött ki Jézus. Városokba, falvakba, hogy vigyék az örömhírt. Sőt, van, aki azt mondja, hogy voltak 120-an is a tanítványai. Volt egy belsőbb kör, a 12, de volt, tehát nem csak 12 ment vele. Volt ott 70 vagy 120, akik folyamatosan 3 éven keresztül mentek vele. Oké, tehát többen voltak, mint 12, vagyis hát 11, mert hogy Júdás nélkül számoljuk őket. Na, de itt vagyunk a 13. versben, jó? Lukács 24, 13, és most olvassuk a szöveget. Azt mondja, ugyanezen a napon, ez a feltámadás napja. Jó? Tehát a feltámadás napja. Ugyanezen a napon Jézus két tanítványa, oké, ez nem a 11-ből. Ők mások voltak, de ők is ugyanúgy 3 évig együtt voltak Jézussal, és követték őt. És ott voltak vele sülve, főve, látták a csodákat. Ők azok közül voltak, akik a legjobban ismerték az akkori emberek közül az Úr Jézust. És azt mondja, hogy ugyanezen napon Jézus két tanítványa elindult Jeruzsálemből, Emmausba, egy kis faluba, amely a várostól 12 kilométer távolságra volt. Két tanítvány elmegy Jeruzsálemből. Ez a kép. Két tanítvány, Hol történt a feltámadás? Jeruzsálemben. Oké? Tehát Jeruzsálemben. Hol hallották az asszonyok, hogy Jézus feltámadt? Jeruzsálemben. És itt van két tanítvány, akik meg éppen lelécelnek Jeruzsálemből. Mennek onnan. Mennek Jézus jelenlétéből el. Tehát távolodnak el Jeruzsálemből. Két tanítvány, akik szerették és követték Jézust. És úgy kezdődik a történet, hogy elsétálnak Jézustól. Oké, mert ha igazán hitték volna, és bíztak volna abban, hogy Jézus valóban föltámadt, pedig elvileg hallották, hogy föltámadt, mert tudtak róla, akkor nem, akkor maradunk, hát persze, hogy maradunk a városban. Hová mennénk Jeruzsálemből? Elég kín volt ez a 3 nap Jézus nélkül. De elbizonytalanodtak. Bizalmatlanok voltak ők is, úgyhogy mentek el Jeruzsálemből. És ha nem vigyázunk, velünk is ugyanezt történhet meg. Hogy elsétálhatunk, eltávolodhatunk Jézustól. És bizony, lehet, hogy van közülünk olyas valaki, aki a saját megvallása szerint tényleg nem olyan, mint egyszer volt a Jézussal való kapcsolatban. Most valami van, valami bujkál, valamit nem értem, nem tudom megfogni, de közelebb voltam Jézushoz, mint most. Legalábbis úgy érzem. És nem akartál elsodródni tőle, de úgy érzed, hogy elsodródtál tőle. Honnan tudom ezt? Hát onnan, hogy mindannyian elsodródunk. Én is elsodródom. Bármelyikünk képes elsodródni. Tehát ha nem vigyázunk, elsodródunk. Nem azért, mert nincs információnk Jézusról. Oké? Sosem azért sodorunk el, mert keveset tudunk Jézusról. Kéne még egy könyvet elolvasnom, vagy még többet kéne olvasnom a Bibliámat, vagy többet megtudni Jézusról. Nem. Nem. Tehát tudtak a feltámadásról. Jézussal jártak 3 évig. És mégsem voltak biztosak abban, hogy hisznek egyáltalán. Hogy folytassák. Úgy, ahogy ment. Az előtte lévő 3,5 év. Úgyhogy 14. vers, azt mondja, útközben azokról az eseményekről beszélgettek, amelyek a napokban történtek. Látod, még azt is lehet, hogy miközben távolodok el Jézustól, Jézusról beszélgetek. Tök simán megtörténhet ez. Ez itt látszik. Tehát miközben elsétálok Jeruzsálembe, tehát Jézusról beszélgetek, miközben távolodok Jézustól. Tehát csak azért, mert Istenről szóló beszélgetéseim vannak, az még nem feltétlenül azt jelenti, hogy kapcsolódom ő hozzá. Ezt tették a fiúk is. Oké, de ami a tuti Jézusban, az az, hogy amikor mi eltávolodunk, ő utánunk jön. Ő utánunk jön. És nem azért, hogy visszatérjünk, vagy visszacsalogasson minket, hanem azért, hogy ő visszahozzon bennünket. És nem utálat van benne, nem harag van benne, hanem telve van szeretettel, és telve van igazsággal is. Oké, úgyhogy engem is így hozott mindig vissza magához. Úgyhogy 15. vers azt mondja, amíg így beszélgettek és vitatkoztak, maga Jézus csatlakozott hozzájuk. És együtt ment velük. Távolodtak el, és Jézus ott van velük, és ő is távolodik el velük. És megy velük. Jézus, mekkora már. Tehát róla beszélnek, és megjelenik. És tényleg lehetünk annyira elfoglaltak a Jézusról való beszélgetésben is, hogy közben észre sem veszik, hogy Jézus csatlakozott hozzánk, és ott van velünk. Ugye 16. vers azt mondja, a tanítványok azonban nem tudták, hogy ő az, mert valami megakadályozta őket abban, hogy ráismerjenek. Tehát itt van Jézus. 3 évig velük volt. Hallották őt szinte minden nap, és most oda megy hozzájuk, és nem ismerik fel. nem ismerik fel. És sokan vitatkoznak azon, hogy miért nem ismerték fel. És az egyik szerintem az, hogy mert nem számítottak rá. Nem számítottak arra, hogy Jézus majd itt megjelenik velünk. Ez most nehogy már. Ez halott volt. Halottak azok, nem mászkálnak. Ugye? Tehát ebből gondolom azt, hogy te nem is hitték el, hogy Jézus valóban feltámadt. Oké? Pedig hallottak a feltámadásról. Ja. És figyeljetek, ahol nincs várakozás, ott nincs kijelentés. Tehát ahol nincs várakozás Istentől, ott nem lesz kijelentés. Azért lehet, azért nem látjuk Istent mozdulni az bizonyos területén az életünkben, ahol szeretnénk, hogy Isten mozduljon, mert nincs várakozásunk. Nincs várakozásunk, hogy majd ő megteszi azt, amit megígért. Oké? Okay? Tehát ahol szétstresszelem az agyamat, ott nincs várakozás, mert ha bíznál, nem stresszelnél. Úgyhogy az egyik oka talán, amiért nem látták, hogy mert nem számítottak rá, nem volt várakozásuk, hogy majd Jézus meg fog jelenni. De másik nagyobb szeletke az élet tempója. Az élet tempója miatt. Oké, a zsidók azok állandóan sietnek. Tehát ha, amikor voltunk Jeruzsálemen, tehát ezek nem... Tehát onnan tudtad megkülönböztetni a helyit a turistától, hogy a turista selfie-bottal, meg mit tudom én, azért az meg ment. És amikor voltak ilyen helyi vezetőink, akik vittek jobbra-balra, ott is mindig loholtunk utána. Mi kis túl, most megyünk ide, most megyünk oda, most megyünk amoda. Tehát tiszta ilyen maratonfutás volt, meg az idővel versenyeztünk mindenféle, ha pejvi csinált, akkor még inkább. És tehát rakéta üzemmód. És mondhatjuk azt, hogy lehet, tehát hogy ők is csak rohantak. Rohantak el onnan. A-ból megyünk B-be, tehát Jeruzsálembe. Rohanunk. Kill Jézus. Kill. Tehát igazából még lehet, hogy Jézus, ahogy csatlakozott hozzájuk, egy zavaró tényező volt számukra. Lassít. Na, de térjünk rád, meg rám. Tehát, ha megkérdeznélek, hogy vagy is, lehet, hogy az egyik szó az lenne, amit mondanál, hogy hát elfoglalt. Elfoglalt. Nagyon elfoglalt vagyok. És szerintem, tehát abban egyetértünk, hogy egyikünk sem kiállt föl egyik napján se hetünknek, hogy ó, gyerekeket, annyi gondom van. A legnagyobb gondom az, hogy nem tudom, hogy mit csináljak az időmmel. Annyi van, mint a tenger, rengeteg extra időm van, és nem tudom, hogy mit kezdjek vele. Nem tudom. Oké, tehát ilyen nincs. Ilyen ember nincs. A Földön nem létezik szerintem. Tehát mindenki elfoglalt. Mindenki elfoglalt. Találkozók vannak, tervek, hogy mit csinálni, hol. Ha van gyereked, akkor ez megtöbbszörözi. Ha több gyereked van, akkor az még inkább megtöbbszörözi. Tehát ahány gyerek, annyi front. Annyi sport, annyi ez, annyi amaz, tehát annyi állomás. Tehát nálunk is torna, tánc, tollas, zeneiskola, zongora, szolfés, úszás, most Lucika már úszik. Tehát kész, káó. Ja, és akkor ugye ezekben fellépés 1, fellépés 2, fellépés 3, verseny 1, verseny 2, verseny 3. Tébolyda. Tehát annyira elfoglaltakká válhatunk, hogy nem ismerjük fel Jézust, mikor az utunkba lép. Hihetetlen. És higgyetek el, az ördög az nem rossz dolgokat akar tenni az életünkbe. Ő csak elfoglaltá akar tenni minket. Oké? Tehát elfoglaltá akar tenni minket. Annyira elfoglaltá akar tenni bennünket, főleg a fejünkben, meg a szívünkben, hogy a lényeg mellett rohanjunk el. Hogy ne vegyük észre a lényeget. Ne vegyük észre Jézust. Hogy ne ismerjük fel őt. És ha már elfoglaltál tett, akkor majd ebben az állapotban fogunk döntéseket hozni, amik viszont nem lesznek jó döntések. És emiatt teszünk aztán majd helytelen dolgokat, és rossz dolgokat, vagy bűnös dolgokat. Úgyhogy ezt megtette két tanítványil is. Úgyhogy meg fogja tenni velünk is. Simán. Simán. Úgyhogy ha elfoglalt vagy, akkor lassíts. De hát az időbeosztásom kinyír. Figyelj, te irányítod az időbeosztásod. Te irányítod. Tehát nem az időbeosztásnak kell minket irányítani. Még ezzel a sok minden, amit most itt felsoroltam a mi életünkből, még itt is, tehát nekünk kell irányítani ezeket a dolgokat. És amikor ekkora listát elküld a tánctanár, hogy van benne 10 fellépés a következő 2 hónapban, akkor ha a Fruzsinát kérdezném, akkor mindegyik igen, de nekünk meg kell nemet írni rá, egy jó pára, hogy nem. 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 Ez sem, ez igen. Mert nem lehet mindent. Nem fér bele mindent. Tehát nekünk kell irányítani. Mi mondjuk meg, hogy mi mehet, és mi nem az időbeosztásunkban. És a nyugalom napja, amiről Isten beszél a 10 parancsolatban, 2 Mózes 20-ban, a nyugalom napja a szombat nap. Ami egyébként bármelyik nap lehet, ez személytől függ, hogy mi a nyugalom napja az életedben. De ez nem egy ajánlás. Az nem egy pszichiáter vélemény, hogy ó, most azért kéne egy kicsit fékezni, kicsit nyugiba. Ez egy parancs. Egy parancs Istentől. Azt komolyan kell venni. Figyeljetek, a szombat nap a 10 parancsolatból az van a legtöbbet magyarázva. Elolvasod, az a leghosszabb. Azért, mert a nyugalom hiánya miatt, a nyugalom napjának a hiánya miatt nem találkozunk Jézussal. Oké, tehát itt nem az, hogy egy szombatnapot tartsunk, nem ez volt a lényeg Istennek, hanem az, hogy én egy kapcsolatot akarok veled. Veled akarok lenni, veled akarok járni. Bele akarok férni az életedben. Életedbe. Tehát én az életemet adtam, érted, te is ad nekem az életedet. De ha állandóan lódsz, futsz és rohansz és elfoglalt vagy, ez nem fog menni. Oké, ha mindig sietünk, nincs meghittség. Ez így van a házassági kapcsolatban, vagy bármilyen kapcsolatban. És hogyha nincs meghittség, akkor nincs gyönyörűség. Nincs szépsége a dolgoknak. Ha nincs szépsége a dolgoknak, akkor nem ismerjük fel, hogy kicsoda Jézus, és mit tett értem. És mit tesz értem. Nap, mint nap. Úgyhogy ezért kell lelassítani. A tempón egy kicsit visszavenni. Hogyha látni akarjuk Jézust. Hogy az élet tempója. Az élet tempója. És akkor azt mondják, annyira elfoglalt vagyok. Tehát ha annyira elfoglalt vagyok, például, hogy nem tudok időben mondjuk ideérni, ha annyira elfoglalt vagyok, hogy ki kell hagyjak Isten tiszteleteket gyakran, vagy rendszeressége, akkor túl elfoglalt vagy. Akkor túl elfoglalt vagy. Ha mindig minden dolog bejöhet ezekbe, ami tényleg fontos, akkor elfoglaltak vagyunk, akkor túl elfoglaltak vagyunk. Ja. Úgyhogy most hallani fogunk egy bizonyságot, aztán elmondom majd a második pontot, jó? Gyere, Zsuzsi!
Balázs megkért, hogy mondjam el a bizonyságomat, hát jobban izgulok, mint amikor énekelni kell. De azért elmondom. A bizonyságom a munkámmal kapcsolatos. Furuját tanítok 2 település, Zsombó és Bordány művészeti iskoláiban. Minden tanév végén nagy izgalom és harc, hogy hány gyerek jelentkezik, és hány órám lesz a következő tanévben. Zsombón vagyok állományba véve a tankerületnél, kinevezett munkavállalóként. Szeptembertől az ottani általános iskolát működtető egyház átveszi a művészeti iskolát is fenntartóként. Ezzel kikerülünk a közalkalmazotti jogviszonyból, és munkatörvénykönyvesek leszünk, elesve így néhány közalkalmazottság nyújtotta előnytől. A Bordányi iskola a Klik által fenntartott, és egy intézmény az általános iskola és a művészeti. Itt jött a nagy ötlet, amit hiszem, hogy nem én találtam ki, látom Isten vezetését benne, hogy kezdeményezzük a tankerületnél, hogy átkerülhessek Bordányba, állományba. Közalkalmazottnak maradni, csak itt van esélyem, de ennek a feltétele még, hogy minimum 11 órámnak kell lennie. Most 8 van. Különben csak óraadó lennék, akinek sem úti költséget nem fizetnek, se fizetés nincs nyárom. A zsombói főnökasszonyom nyitott volt erre az ötletre, már csak a Bordányi igazgató elé kellett tárnom a dolgot. Közben Zsombón a legügyesebb tanítványaim, akikkel versenyeredményeim és sikereim vannak, sorra mondták vissza a jövő évi jelentkezést. Igazi gyomros volt ez, teljesen magam alatt voltam emiatt. Kértem Istent, hogy segítsen, hiszen úgy nézett ki, hogy már nem is lesz tanítványom. Valahogy mégis fel kellett állnom ebből a helyzetből, nem maradhattam benne a depiben. Aztán úgy voltam vele, hogy halálba adom ezt az egészet, teljesen elengedtem, és azt mondtam Istennek, hogy az ő kezében van az életem, a munkahelyeim, amiket tőle kaptam, és mindenem. Ha ő úgy akarja, hogy legyen munkám, lesz. Ha nem akarja, nem lesz, és akkor lesz helyette más. Elkezdtem így bízni benne. Bordány igazgatóval kedre volt megbeszélve a találkozó. Reggel még imádkoztam, kértem Istent, hogy áldja meg, és vezessem, járjon előttem, és segítsen végigvinni az ügyemet. Úgy éreztem, Isten adott egy kihívást a hitemben, hogy megmerek-e bízni benne teljesen. Tudok-e hinni neki, hogy amit ő megmond, vagy megígér, az úgy lesz. Azt mondta nekem, hogy azt fogom kapni, amit hiszek. Ha elmerem hinni, hogy ő tud nekem elég órát adni, megtörténik. Sőt, még több is, mint amit hinni mernék. Ha kevesebbre van hitem, akkor az lesz meg. Ekkor azon kezdtem gondolkodni, hogy mi is a hit. És eszembe jutott Zsidók 11:1. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Na, ezt kérte tőlem az Úr, és én hittem. Teljes nyugalommal, izgulás nélkül indultam el Bordányba. Úgy éreztem a bensőmben, hogy minden el van rendezve. Hittem előre úgy, hogy nem láttam a végeredményt. A beszélgetésben a vártnál és reméltnél is többet kaptam. Igazgató úr kifejezte, hogy teljes mértékben támogatja az átkerülésemet, sőt, jövőre taníthatnék a felső tagozatban erkölcstant is, hiszen ő tanította az idén ezt a tantárgyat 4 órában, de jövőre már nem lesz az iskola igazgatója és tanára, úgyhogy felszabadul ez a 4 óra, amit nekem adna. Sőt, mondta, nem tudom, mennyire vagy Szegedhez kötve, de vinnélek magammal Pécsre, ahol ő a főigazgató. Ott 3 iskolám is van, ahol taníthatnál. Leesett az állam. Emlékeztek, többet kaptam, mint amit kértem és gondoltam. Plusz, ilyenkor beszoktunk menni az osztályokba bemutatni, reklámozni kicsit a hangszert, hogy így is növendékeket szerezzünk. Hozzá vagyok szokva, hogy ezt magamnak mindig megszervezem. Erre igazgató elkezdte szépen leszervezni helyettem. Ő majd beszél az illetékes munkaközösség vezetővel, és jön velem, és együtt promotáljuk a gyerekeknek a furuját, hogy legyen minél több növendékem. Már írta is az e-mailt az óvodavezetőnek, hívta telefonon is, így jövő héten az óvodába is megyünk hangszerbemutatót tartani. Döbbenet. Úgy éreztem magam, mint egy királylány. Minden el lett intézve helyettem. Isten megmutatta a jóságát és gondoskodását. Ő előkészítette a terepet. Nekem csak bele kell állnom a kézbe, és megtenni a magam részét. Mindehhez előre kellett hinnem és bíznom ő benne. Aztán képzeljétek, még azon a keddi napon kiderült, hogy Bordányban mind a 8 tanítványom megmarad, és kaptam ígéretet 2 új tanítványra, az már 10. És akkor még az osztályokban és az oviban nem is voltunk. Még nem látom kézzel foghatóan, nincs még beadva minden gyerek jelentkezési lapja, de hiszem, hogy meg lesz a minimum 11. És a slusszpoén. Ahhoz, hogy erkölcstant taníthassak, el kell végeznem egy 60 órás továbbképzést, amire semmilyen anyagi támogatást nem ad a tankerület, önerőből kell kifizetni. Utána néztem, van egy cég, amelyen keresztül már végeztem hasonló tanfolyamokat, online működik, így nem kell utazgatni hozzá, szállást fizetni, stb. 50 ezer forintba kerül. De hát úgy voltam vele, hogy Isten ezek után is gondoskodni fog rólunk, ki kell fizetni, el kell végezni, nincs mese. Erre tegnap kaptam egy hírlevelet ettől a cégtől e-mailben. Májusi szakmai megújulási programunk keretében minden pedagógus egy választott képzést, ami akkreditált, 15-30 vagy 60 órás, közel 50 vagy 60% kedvezménnyel választhat. Jelentkezési határidő május 22. Természetesen az én képzésem is közte van, úgyhogy közel fél áron el tudom végezni. A férjem mondta, hogy már jelentkezzek is, ne várjak semmire, hát így is tettem. Mi ez, ha nem Isten vezetése és gondoskodása? Mi másról szól a történetem, mint hitről, feltétlen bizalomról, vezetésről, kikövezett útról, törődésről és Isten hűségéről és szeretetéről. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Gyűha. De jó. Ja. Köszönjük, hogy megosztottad velünk. Ja. Nagyon bátorító. A másik ok, amiért nehezen bízunk, ugye az első az élet tempója. A másik pedig a helyzet, amiben vagyunk az életünkben. Vagy attól függ, hogy hanyas szám, hanyas személybe mondtam. Okay. Tehát a helyzet, amiben vagyok az életemben. Nehéz bíznom. Abban a helyzetben, amiben vagyok. Abban a helyzetben, amiben vagy. Oké? Okay. Tehát voltál már valaki miatt csalódott? Biztosan. Valami miatt csalódott? Biztosan. Persze. Reménykedsz valakiben, vagy valamiben, vagy egy munkában, vagy... És ráfaragsz. Nem jön be. Emlékszem, amikor voltunk egyszer a szolgálatvezetőkkel, elmentünk a Győri pincébe vacsorázni, és hát másfél órát vártunk a kajára. Nem hozták ki a hiába szóltunk többször, nem hoztak ki minden italt. Körülöttünk már, mindenki utánunk érkezett, és már degeszrették magukat. A kaja még mindig nem jött, és mire kihozták másfél óra elteltével, hideg volt. Úgyhogy, és ja igen, és egy héttel előtte meg volt rendelve, és az is meg lett mondva, hogy mit kell készíteni, hány órára. Tehát döbbenet volt. Legszívesebben bementem volna a fiúkhoz a konyhára, és beszélgettem volna velük. Ja, tehát amikor számítasz valamire, és másképp sül el. Oké? Okay? Tehát ez csalódás. Ez csalódás. És ezért nem bíznak sokan Istenben. És ezért nehéz bíznunk Istenben sok területen. Mert azt hiszük, hogy majd azt fogja csinálni. És elképzeljük, hogy mit kellene csinálnia. Oké? Okay? Tehát, hogy milyen feleséget kéne faragnia a feleségemből, milyen férjet kéne faragnia a férjemből, milyen munkámnak kéne lenni, és ott hogyan bánnak velem, így kéne bánni, vagy mennyit kéne keresnem, vagy nem, vagy... És aztán nem úgy történik, ahogy én úgy leírtam az Úrnak az imáimban. És nem úgy történik. És sokszor, tudod, mi történik? Az elménk a kívánságunkat ígéretté változtatja. Azt gondoljuk, hogy az, ami kívánság ott van bennünk, az Istennek az ígérete. Játszik velünk az agyunk. Oké? Mert valószínű, hogy azt meg sem ígérte, amit én gondolok. De mi mégis azt vártuk, hogy majd tuti biztosan azt fogja tenni Isten. Tehát a kívánságunkat ígéretté változtatta. Ugye, tehát, hogy azt mondjam, hogy nem tudok bízni Istenben. Mondom, miért? Hát, mert hagyta meghalni az anyukámat. És mondom, értem én, az én anyukámat is hagyta meghalni. Három éven keresztül, vagy három és fél éven keresztül minden nap úgy imádkoztunk. Minden nap, sőt, nem egyszer. Sőt, volt már, annyira elkeseredett voltam, hogy Uram, add nekem a rákot. Tehát ennyire. Hogy ne szenvedjen. Vagy adj belőle nekem. Hagy hordozzam én el helyette. Tehát, és Isten nem azon a módon gyógyította meg, ahogy mi elvártuk, vagy én elvártam. De meggyógyította, mert amikor innen elköszönt, akkor az Úr Jézus jelenlétében már semmi baj nem volt. Úgyhogy teljesen meggyógyult. De nem úgy, ahogy imádkoztunk, vagy ahogy elvártuk. Nem tudok bízni Istenben. Miért? Mert elvette apukámat. Nem tudok bízni Istenben. Miért? Mert nem vagyok még házas, és azt hittem, hogy ilyenkorra már, amikor ennyi idős leszek, már egy házas leszek. Nem tudok bízni Istenben. Miért? Mert nem lett gyerekünk, és azt hittem, hogy mostanra már lesz. Tehát nem tudok bízni Istenben. Miért? Mert beteg lett a gyerekem, mert nem léptettek elő, mert kirúgtak, mert nem jött össze vállalkozás. Tudod, csalódások. Mert nem azt csinálta Isten, amit igazából én szerettem volna, hogy tegyen meg, értem. És csalódunk. És a srácok is így érezték magukat, akik itt mentek az Emmausi úton. 17. vers, azt mondja, Jézus megkérdezte tőlük, miről beszélgettek? Ekkor azok szomorú arccal megálltak. Már tudom képzelni. Gondolom, Jézus meg csak úgy belehajolt a fejükbe. Észrevesztek. Miről beszélgettek? Az egyik, akit Kleopásnak hívtak, ezt felelte. Úgy látszik, te vagy az egyetlen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt itt ezekben a napokban. Két. És ezt figyeld, mit, hogy reagál Jézus. Miért? Mi történt? Tudod. Kérdezte Jézus. Azok így feleltek. Hát a názáreti Jézusról van szó. És szerintem megint csak így belehajolt a fejükbe. Tehát ez történik akkor, amikor nincs egy meghitt kapcsolatunk Jézussal. És mikor csak információnk van róla. És elfoglaltak vagyunk, és nincs bensőségesség, és hogy kioktatjuk őt. Megmondjuk neki a magunkét. Hogy hát, és megmagyarázzuk, hogy kicsoda ő, vagy ki nem ő. És ezt tették ezek is. Elmondták Jézusnak, hogy kicsoda Jézus. Tehát a názáreti Jézusról van szó, nem tudsz róla, mondják ezt a názáreti Jézusnak. Aki szavaival és tetteivel egyaránt bizonyította, hogy hatalmas próféta Isten és az emberek előtt. De népünk főpapjai és vezetői kiszolgáltatták őt, és elérték, hogy halálra ítéljék és kivégezzék a kereszten. És figyelj, itt jön a kulcs, ezt majd húzd alá. Pedig mi azt vártuk és reméltük. Ugye? Nem ez szokott lenni, hogy nem úgy sülnek el a dolgok, és aztán ez a beszélgetés ott van bennünk. Pedig én azt vártam, hogy majd Isten ezt fogja csinálni, majd Isten azt fogja csinálni, majd így fogja csinálni, majd úgy fogja csinálni. Oké, tehát ezt húzzátok alá, karikázzátok be, emeljétek ki, pedig mi azt vártuk és reméltük, hogy ő fogja Izrael népét felszabadítani. De már 3 napja, hogy mindez történt. Tehát azt mondják, hogy voltak reményeink, voltak várakozásaink, és ezek nem jöttek be. Oké, tehát azt látjuk, hogy ezek a remények, várakozások ígéretekké váltak. Pedig mi azt vártuk és reméltük. És ez olyan ígéretekké, amiket Jézus soha nem tett. Soha nem beszélt arról Jézus, hogy ő majd átveszi az uralmat Jeruzsálemben, és majd kitakarítja a római elnyomást és a hamis papokat. Oké, tehát, és mivel nem ígérte ezt, azért nem is teljesítette ezt. De nekik ez volt a várakozásuk és a reménységük. És Izrael ebben az időben tényleg megszállás alatt volt. Ja. És sokszor, tehát a körülményeink miatt vádoljuk a kormányt, vádoljuk az éppen uralmon lévő, vagy kormányzás alatt lévő embereket, de higgyétek el, nem a politika szabadít meg bennünket belül. Nem a politika. Soha nem is volt ez így. A politika nem hoz megoldást, mindegy, hogy milyen színű, meg milyen oldal. Nem, nem. Tehát akkor már rég meg lett volna minden oldva, hogyha ez lenne. Mert mindenki kapott már esélyt. Okay. A probléma az alapvetőleg minden embernek az, hogy el vannak szakadva Istentől. És ebből jönnek a problémák. És ezért teszik azt, amit tesznek. Nem éppen, hogy ki kormányoz. A megoldás mindannyiunk számára Jézus Krisztus. És ezért kell nekünk kilépnünk. És hirdetnünk az evangéliumot. Ott, ahol vagyunk. Akik között vagyunk. És Jézus fog megszabadítani majd embereket. Úgyhogy itt van a megszállás. Ezek a srácok, ezek a tanítványok hittek az Ószövetségben, és az Ószövetségben van 300 messiási profécia, de lehet, hogy még több is van. De van 300. Leírják az Ószövetségben, hogy a messiás majd vakokat fog meggyógyítani, bénákat, leprásokat, megszabadít embereket a démonoktól. De ezek a fiúk félreértelmezték az Ószövetséget. Félreértelmezték. Mert azt hitték, hogy majd egy politikai megváltó jön, aki megmenti őket majd Rómától. Oké? Úgyhogy nagy része, ebből látszik az, hogy nagy része a Jézus követőknek, még a tanítványoknak sem emlékeztek a múlt alkalommal, hogy Jézus elbúcsúzik, és ők miről beszélgetnek az asztalnál? Mikor Jézus elbúcsúzik? Hogy egészen végig fogalmuk sem volt, hogy Jézus miért jött, vagy mit csinál, vagy hogy csinál. Még akkor is, amikor Jézus világosan elmagyarázta. De hála Istennek, hogy Jézusnak nagyobb terve volt, mint ezeknek az embereknek, hogy majd megszabadít a romaiaktól. Jézusnak egy nagyobb terve van, mint a mi reménységünk, vagy a mi várakozásunk Istentől. Jézusnak sokkal nagyobb. Oké? Mert ők egy ideiglenes szabadulást vártak Jézustól itt a földön. De Jézus örök szabadulást ad. Ezek a fiúk Cézár uralma alól akartak megszabadulni. Jézus a kereszten a sátán uralma alól szabadította meg őket. Okay. Ezek a srácok a római katonáktól való félelemtől akartak megszabadulni. Hogy ne kelljen már állandóan rettegnünk ezektől az idegenektől itt. De Jézus a halál és a bűn félelmétől szabadított meg bennünket a kereszten. Úgyhogy Jézusnak nagyobb terve van velünk, mint mi azt várjuk tőle az életünkben. Érted? Mint nagyobb terve van, mint ami nekem a saját életemre. Nagyobb terve van. Úgyhogy 2000 évvel később visszakiabáltunk ennek a két srácnak, hogy hé, Kás, hé! Nem veszitek észre, hogy Jézusnak nagyobb terve van veletek, mint ez, amit itt magyaráztok? És nem veszük észre, hogy mikor nem a mi elvárásaink szerint mennek a dolgok, hanem az övén, akkor az azért van, mert az ő terve nagyobb, mint az enyém. Tehát amikor nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy én szeretném, és csalódok, az azért van, mert Istennek nagyobb terve van, mint ami a te terved volt és elvárásod. És egyébként amúgy, Ha legszélesebben visszakiabálnánk nekik, hogy hé, nem veszitek észre, hogy Jézusnak legjobb terve van veletek, ez egy kicsit képmutatás lenne részünkről. Akiknek meg nehéz most a saját életünkre bízni Istenben. Oké, tehát azért mondom, hogy ez mindannyiunkkal megtörténik. Mindannyiunkkal. Róma 8.28 azt mondja, egészen biztosak vagyunk benne. Ezt kiraktam, ezt a verset? Jó. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, akiket ő a saját terve szerint elhívott. Róma 8.28. Oké? Tehát minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, akiket ő a saját terve szerint elhívott. Hát nem jó ez a dolog nekem. Nem jó, nem jó. Nem úgy alakult, ahogy elvártam. De az ok, amiért nem úgy alakult, ahogy elvártad, az, hogy a te terved és elvárásod sokkal kisebb, mint az ő terve az egésszel. Az egésszel. Az életedben. Mert akkor túl leszel majd ezen az időszakon, rájössz, hogy Istennek mindig nagyobb terve van velünk. Mindig. Mikor visszanézel, akkor rájössz, hogy mindig nagyobb terve van, mint nekünk a saját életünkre. Úgyhogy azt mondja, a 22. vers, mesélik, ezen kívül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket. Ma korán reggel kimentek a sírhoz, ahol Jézus testét temették, de holttestet nem találták ott. Mikor visszajöttek, azt állították, hogy látomásban angyalokat láttak, akik azt mondták, hogy Jézus él. Ekkor néhányan közülünk kimentek a sírhoz, ugye, tehát ez Péter és János, és mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok mondták, de Jézust magát nem látták. Oké, tehát nem látták meg, és nem hitték, hogy Jézus feltámadt. Az élet tempója miatt, és amiatt a helyzet miatt, amiben éppen vannak, mert ők mást vártak. Mást vártak az életükben, mint ami történt. De mivel Jézus mindig utánunk jön, még ebben az állapotunkban is, és visszahoz minket, nézd csak, hogy reagál, 25. vers. Ekkor Jézus elkezdett beszélni. Tehát Jézus kezdett el beszélni. Milyen értetlenek és nehéz felfogásúak vagytok. Milyen nehezen hiszitek el, amit a proféták mondtak. És valószínű itt kiabál, mert felkiáltó jelek vannak. Akit nem nyálasan és nyálasan beszél. Hát nem éppen ezeket kellett a messiásnak elszenvednie, mielőtt bement a dicsőségébe? És azután Jézus elmagyarázta a két tanítványnak mindazt, amit az írások őről mondtak. Mózes könyveivel kezdte, és folytatta az összes többi prófétával az egész íráson keresztül. Oké, tehát ez egy 3-4 órás gyaloglás volt. És végig ott volt Jézus, és magyarázta nekik a Bibliát. Amit már igazából ismertek, de nem tudták összerakni a képet. Az élet tempója miatt, a helyzet miatt, ami megvakította őket, és nem ami azáltal a helyzet által nézték az írást is, a csalódottságukból, de Jézus időt töltött velük. Visszahozta őket, azokat, akik elfordultak tőle. Visszahoztak őket, hova? Visszahozta őket az ő szavához. Az ő szavához. Úgyhogy figyelj, az igében lenni, az segít. Az segít. Segít abban, hogy megismerd őt. Mert nem tudsz bízni valakiben, ha nem ismered. Érted, nem? Tehát, hogy? Tehát, és nem tudok megismerni valakit, ha nem töltök vele időt. És Isten meg azt mondja, hogy én akarok veled találkozni. Minden nap. És tudok is. A Biblián keresztül tudok. Tudok szólni hozzád. Nem kell valami nagy mély békesség, felhőérzést érezned, amikor olvasod. Ha már elolvastál egy igét egy nap, akkor azt mondhatod, hogy ezt ma az Úr szólta hozzám, pont. Nem kell valami kiárasztott melegséget, békességet érezned közben, miközben olvasod. Elolvasod, és azt mondod, az Úr ezt mondta ma nekem. Ezért mondjuk azt, hogy bátran olvassátok a Bibliát. Ezért most elkezdtük a Hídközösség blogját, hogyha láttátok a Facebookon, látogassátok majd, próbálok minden második nap föltenni valamit. Most az apostolok cselekedeteivel kezdjük, tehát föl fogok rakni bibliatanulmányokat, ahol minden fejezetről egy gondolat, és segít abban, hogyha olvasod, magát elolvasod azt a fejezetet, de aztán egy pár bátorító gondolatot is teszünk hozzá, és szeretnék minél több könyvről így írni, de mindenféle más témáról is. Olvasóterveket fölrakni, és más témáról, ami segít. Nem csak nekünk, hanem bárkinek ebben a városban. Gyerekekről, felnőttekről, pénzről, vezetőségről, életvezetésről, tehát sok mindenről. És ja, tehát olvasni a Bibliát, olvasni. Meglépni Jézussal a következő szintet. Tehát, hogy olvassuk a Bibliát. És figyelj, valami különleges történik, 28. vers. Közben megérkeztek Emmausba, ahová indultak. De Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni. A tanítványok azonban nagyon kérlelték. Maradj velünk, léci! Azt mondták, maradj velünk, hiszen a nap is lenyugodott már, mindjárt beesteledik. Így hát Jézus velünk maradt. Na jó, van. És együtt mentek be a faluba. Oké, tehát ez egy meghívás meghittségre, mert számukra az étkezés az egy meghitt közösség. Ma már mindenki ott teszik, ahol éppen tud. Jöttébe, mentébe, futtába. Megesszük a szendvicsüket. Nagyon nehéz összehozni egy családi ebédet, vagy vacsorát. Nehéz. És akkor is sietünk. De ott az egy 2-3 órás procedúra. Akkor. És ott. Egy étkezés, egy együttevés. 30. vers. Amikor asztalhoz ültek, Jézus a kezébe vette a kenyeret, hálát adott Istennek. Tört a kenyérből, és a tanítványoknak adta, akiknek ebben a pillanatban megnyílt a szemük. Ráismertek Jézusra. De ő eltűnt a szemük elől. Ja. Sokszor olvastam már ezt a részt, de amit most megosztok veletek, ezt nem láttam eddig. És lehet, hogy az a 3-4 óra út, amíg mentek, az, tehát miközben Jézus tanította őket az Ószövetségből, csak néhány verset hagy olvassak fel, hogy mik azok, amik esetleg előjöhettek. Például Ézsaiás 53.5. Ézsaiás 53.5. Azt mondja, bizony bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt. Békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Ezt 5-600 évvel Jézus előtt írta, Ézsaiás. Aztán Zakariás 12.10, ez is kb. 500 évvel előtte. Azt mondja, bizakodva néznek rám, akit ők átszúrtak. Gyászolni fognak engem, ahogy siratják az egyetlen fiút. Sírnak miattam, mint az elsőszülött fiúért, akit meghalt. Oké? Okay. Tehát neki nem ilyen asztaluk volt, jó? Meg nem kupából ittak, nem ilyen szép. De elolvasom nektek még egyszer a verset, nézzük. Lukács 24. Tehát leültek, és ettek az asztalnál. És ugye valószínűleg ezeket a verseket is tanította nekik Jézus, hogy átszegezték, átszúrták. Ugye az Ószövetségben. És azt mondja, amikor az asztalhoz ültek, tehát újraolvasom a 30-31. verset, Jézus a kezébe vette a kenyeret, és hálát adott Istennek. És tört a kenyérből. És a tanítványoknak adta. Akiknek ebben a pillanatban megnyílt a szemük. Ráismertek Jézusra, de ő eltűnt a szemük elől. Akiket lelassították a tempójukat. Lett idejük leülni és közösségbe lenni Jézussal. Lelassítottak egy kicsit. És legalább 4 óra kellett Jézusnak, hogy tanítsa őket. Ahhoz, hogy levegye a szemüket az események hamis értelmezéséről, amit ők vártak és elvártak. És megmutatta nekik az írásból, a Bibliából, az ő szavából, hogy mi az igazi várakozás. Hogy mit fog tenni Jézus, hogy miért jött el a Messiás. Ja. Oké, és megértették. Megértették, hogy az ígéretükre kell alapozni az életüket, és nem a vágyaikra. Oké? És az elvárásokra. És Jézus megfogta a kenyeret, és megtörte. És mikor ezt teszem, hogy megfogom a kenyeret, és megtöröm, akkor mit látsz? Amikor a fiúk is nézik ezt, mit látsz? A kezeimet látod. A kezeimet. És valószínűleg meglátták a szegeknek a helyét. Amikor Jézus odanult. Meglátták azt, amiről tudtak, meg amiről Jézus tanította őket, hogy átszegezik. És ahogy Jézus megtörte a kenyeret, látták, hogy és ráismertek. Ráismertek. Hihetetlen. Tehát szerintem, nem vagyok ebben biztos, mert nem mondja az írás, de szerintem, amikor megtörte a kenyeret, az átszegezett kezeit látták. És ezért ismertek rá. Összehozták azt, amit tudtak, azzal, amit aztán ott tapasztaltak, és láttak a szemükkel. Oké, tehát amikor végre lelassultak, akkor értették meg, és ismerték fel Jézust. És azt, hogy teljesen megbízhatnak ő benne. Mert nézd csak, mit mondanak 32. versben. Hát nem ezt éreztük, amikor útközben az írásokat magyarázta, és feltárta előttünk a proféciák igazi értelmét, mondták egymásnak a tanítványok. Figyelj, olyan nincs, hogy felismerjük Jézust, és passzívak és közönösek maradunk. Ha felismerjük Jézust, az valamit tesz belül. Valamit lángra lobban belül. Mikor látjuk őt, mikor felismerjük őt, akkor ott lesz egy reakciója. A lelkünknek, a testünknek, mindenünknek. És ezt mondja, azon nyomban fel is kerekedtek, és visszaindultak Jeruzsálembe. Ott együtt találták a 11 apostolt, és a többieket, akik ezzel fogadták őket. Valóban feltámadt az Úr! Megjelent Simonnak, ugye Péternek. Ekkor ők ketten is elmondták, nagy mellénnyel gondolom, hogy mi történt velük az úton, és hogyan ismerték fel Jézust. Arról, ahogyan megtörte a kenyeret. Oké? Amikor megtörte a kenyeret. Tehát arról ismerték fel, amikor megtörte a kenyeret. Mert szerintem látták az ő átszegezett kezét. Ja. Úgyhogy mikor tisztán látjuk, akkor közelről követjük. És lehet, hogy sokan azért nehéz bízni ő benne, mert nehezen látod őt. Úgyhogy most enni fogjuk az úrvacsorát. Lesz egy dalunk, amit lehet, hogy ismertek, még nem énekeltük így ebben a formában, de lehet, hogy ismeritek valószínűleg. És hogyha úgy érzed, hogy elcsúsztál, hogy elsodródtál, akkor itt a lehetőség, hogy visszagyere hozzá. Csak lassulj le. Csak lassulj le. Jézus vére ki lett ontva, érted? Nincs miért izgulni. Ha Isten felajánlotta a maga életét, értünk, teljesen, akkor magától érthető, hogy mi is bátran odaadjuk az életünket az ő kezébe. És bízzunk azokon a területeken is, ahol eddig nehéz volt. Oké, úgyhogy majd itt Erzsike segít, vagy nem tudom, valaki még segít, Erzsike, meg Marci segít kiosztani, jó? És várjuk meg a dal végét, azzal most tudjátok, szokott úgy lenni, hogy éppen ahogy esik, úgy puffan, megesszük, meg megisszük, most várjuk ki a végét, és együtt vegyük majd, jó? Arra kérlek, hogy ha az Úr Jézus ott van a szívedben, akkor vedd. Ha még nincs, akkor azért imádkozom, hogy most fogadd be Jézust az életedbe. És legyen ez a mai, az első úrvacsorád ő vele, és velünk. Jó, és azzal, hogy veszed az úrvacsorát, ezzel kifejezed, hogy én hiszek Jézusban. Jó, úgyhogy Uram, köszönjük, te annyira hűséges vagy. Imádkozom azért, hogy mozdítsd a szívünket feléd. És csak köszönjük, hogy te, ha elsodródtunk, te utánunk jössz. Ha elcsúsztunk tőled, te vagy az, aki megfogsz bennünket, és visszahozol. Köszönjük, Urunk. Amen.